Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vinkó Józsefet, a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjét. Szervusz, köszöntelek.
Szervusz, én is köszöntelek.
Gasztronómiai trendek és Balaton, erről lesz szó a következő szűk egy órában. Egyfelől azért, mert hogy nyár van, másfelől pedig azért, mert hogy a Magyar Konyha magazin nyári számának a mellékleteként ismét megjelent a Balaton Gasztro Kalauz, és pedig immár 14. alkalommal. Úgyhogy mondhatni, hogy már múltja van ennek a Gasztro Kalauznak. Beszélünk is erről részletesebben, de hát múltja, nem is akármilyen múltja van magának a Magyar Konyha magazinnak is, hiszen idén 50 éves ősszel lesz majd a kerek évforduló, az 50 esztendő. Havi magazin esetében azért a magyarországi lappiacon ez igencsak szép számnak mondható, ez az 50 év. Egyúttal mondhatjuk, hogy ez a magyar konyha elmúlt fél évszázadának a fejlődés történetét is leképezi?
Hát nem csak a magyar konyhájét, hanem egy kicsit
a nemzetközi konyhájét is, mert ugye folyamatosan voltak azért kitekintő cikkek a világkonyhára is.
Hát egyrészt a világkonyha 5 évtizede akarva akaratlanul benne van, mert bármilyen meglepő, már 1976-ban az első számban szóba kerül Paul Bocuse. Az ember ugye a szocializmus korszakában erről nem nagyon tudott semmit, de a konyha erről már akkor tudomást vett. Én inkább abból az aspektusból nézném, hogy ez egy kicsit nem csak a gasztronómia története, hanem gasztrokulturális történet.
De hogy vállaltan is így is indult, ha én jól emlékszem, a 70-es években a Magyar Konyha magazin, hogy nem egy kvázi receptgyűjtemény, hanem
tudod
ennél
a, tudod
szélesebb
az indulás alapanekdótáját?
Nem.
Az borzasztóan vicces. Örkény István új felesége, F. Nagy
Angéla.
És Örkény sakkozott Boldizsár Ivánnal, aki akkor a lapkiadó nagyhatalmú elnöke volt, és F. Nagy Angéla ott tetvett, zsörtölődött, tehát zavarta őket.
Igen.
És akkor azt mondta a Boldizsár, ez anekdóta, de F. Nagy Angélától tudom, azt mondta Boldizsár Örkénynek, hogy főzni tud, de hogy nem fiatal korosztály. Játszottak tovább. Írni tud, hát írni miért tudna? Most miért kérdezed ezt? Hát azért, mert arra gondoltam, hogy csinálnánk neki egy gasztronómiai újságot, és akkor jobban, könnyebben sakkoznánk. Jó, semmi, nevettek. Majd egy idő után azt mondja a Örkény anyusa, hogy beirattam az Angélát egy főző tanfolyamra. Most ha hiszed, ha nem, így indult a dolog. Először megtanult főzni, aztán az írás meg úgy nézett ki, hogy Boldizsár Iván meg Örkény megkérte az összes havert, Szakonyi Karcsitól, Galsai Pongrácon keresztül, a kor legjobb írói és publicistái elkezdtek írni a Magyar Konyhába. Uh-huh. Tehát a Magyar Konyha egy gasztrokulturális lapként indult.
Tehát korán sem receptgyűjteményekről.
Szó nincs róla. Voltak receptek is benne természetesen, sőt olcsó receptek, sőt Mirelit oldalak, de például az Édesanyám főztje című rovat, az pillanatokon belül híres lett. Na most, amit még el kell mondanom, az az, hogy nem sok Európában, nem sok 50 évnél idősebb gasztrokulturális lap van. Én kettőt szoktam említeni, a Fenschmecker nevű német lapot. Fenschmecker az Ingyencet jelent. Ők tavaly ünnepelték az 50. évfordulójukat, de mindenképpen a korelnök az a Cuisine de France, Cuisine Ben de France, amit Kurnonsky alapított 1947-ben. A mai ismeretek szerint folyamatosan megjelenő havilap 2-3 van több, mint a Magyar Konyha. A Gambero Rossi, a Gambero Rossi nevű olasz lap, az mostanában akadozik, nem jelenik meg folyamatosan. Tehát a Magyar Konyha azzal, hogy 50 éve folyamatos havilapként megjelenik, nyugodtan mondhatom, hogy benne van az első öt európai gasztrokulturális
labba. Szempontból is
ilyen szempontból nagyon vicces, állomás. Igen. De most, ha azt nézed, hogy van-e ennél régebbi magyar újság, napilap, folyóirat, természetesen van, de gasztro témában nincs.
Uh-huh. Egyébként ugye az indulásról beszélgettünk, ahogy el is mesélted ezt az 1976-os történetet, de hogyha megnézzük egyáltalán az 1970-es évek, azért nagyon más volt, nagyon más lehetett a gasztronómia, egyáltalán az alapanyagok köre, mint aztán az évtizedek során, vagy az évtizedek elteltével. Sőt, megkockáztatom, hogy a gasztronómia, a főzés, a konyhaművészet, mint hogy kifejezetten azért az elmúlt években került volna nagyon a figyelem és az érdeklődés középpontjába, és lett egyre hangsúlyosabb a különböző főzőműsorok, gasztrovetélkedők nyomán. Sokkal hangsúlyosabb lett az, hogy mit is eszünk, hogyan is készül, hogyan készíthető el egy étel, mi mindent és hogyan használunk fel a konyhában. Te is így érzed ezt, vagy ezt csak én látom így?
Hát 1976 az azért egy érdekes dátum, mert ez a francia új konyha indulása,
igen, Nouvelle Cuisine Française,
és ugye akkor az önmagára ébredés, a tudatos vásárlás, a tudatos főzés évtizede volt, és átszűrődött Magyarországra. Az egy más kérdés, hogy még abban az időben a B-szint a pult alól lehetett csak megszerezni. Hát ismered a B-színroló híres történetét, azt már meséltem,
szerintem,
nem?
Szerintem mesélted, igen.
Tehát pártutasításra kellett megjelenni a B-színrolónak, nehogy a magyar nép úgy érezze, hogy kitolnak vele. De ezeket a régi lapszámokat lapozgatva megdöbbentően tájékozott volt az újság, hogy ebből mi ment át a hétköznapokba, és miket főztek, és a szegény konyha létezette, vagy nem. De hát gondolj bele, hogy volt egy olyan rovat, hogy 10 forintos ételek. Tehát ez egy más korszak volt. Az elmúlt 2 évtizedben lett tudatos Magyarországon ez a kérdés. És a magyar konyha legnagyobb erényének azt tartom, hogy 3 dolog ötvöződik. Egy hagyományos gasztrolap, egy gasztrokulturális rész, ahol írók írnak, igen. És a harmadik a termelői rész. Na ez vadonatúj. Tehát az, hogy követjük a tenyésztőket, termelőket, és minden lapszámban, 16 éve csináljuk mi, minden lapszámban legalább 2 termelőről van portré. És a Strutz farmtól a sáfrány termesztőig a legképtelenebb dolgokról derül ki, hogy igenis van Magyarországon. Lehet kapni az akvakultúrák. Ez a 3 teszi a lapot együvé. Most az 50. évforduló tiszteletére például elővettük a régi keresztrejtvényeket. És borzasztóan vicces, hogy megfejthetők. És most is például a legújabb lapszámban is van egy keresztrejtvény, aminek egy francia, híres francia szakács mottója a vezér, amit ki meg kell fejteni. Igen. És az olcsó receptek, amik ugye mindig, ma az olcsó recept az a 10 forintból 2500 forint
igen,
lett.
Igen.
Hát, ezen igen, jól lehet látni.
Eltelt 40-50 év, igen.
Aztán az éttermek maga története, különféle séfportrék, a kitekintés külföldre, nincs, ha hiszed, hanem nincs olyan európai híres séf, aki ne szerepelt volna a konyhában portréval vagy interjúval, amire nagyon büszke vagyok, mert itt nem csak Paul Bocuse-ről van szó, meg René Redzepiről, Thomas Kellerről, hanem főleg például a női szakácsokról, Sophie Pickről és egyebekről.
Igen, hát egy széles merítéssel dolgozik a magyar konyha, és hát ez az 50 év, ez nyilván sajtótörténeti, meg gasztrokulturális szempontból is nagyon fontos. És hát hagyomány lett az évek során a Magyar Konyha magazin esetében, hogy kiadványok is kapcsolódnak a magazinhoz, rendszerint a év végén, illetve hát a nyári lapszámokhoz, ilyeténképpen most 14. alkalommal megjelenő balatoni kiadványnak is már hagyománya és múltja van. Jól lehet most azért egy megújult formában a szerkesztési elveket megtartva, de a válogatást szűkítve jelent meg a gasztrokalauz, top 100 balatoni helyett ajánlva, bemutatva. nem is tudom, szigorúbb lett a Magyar Konyha magazin most ezen a téren, mert tavaly előtt, ha én jól emlékszem, akkor 300 vagy 300-nál több hely is szerepelt a kiadványban, de emlékszem, beszélgettünk egyszer, amikor talán 400 helyet is ajánlottatok. Most top 100 van, és emellett egyébként van még 45 új hely is, de hát ez egy szűkebb mustra most mindenképpen. Szigorúbbak lettetek?
A top 100 az csak étterem. Amikor 400 hely volt, akkor abban benne voltak az új helyek is, a piacok is, a termelők is. Ha most összeadod az új helyeket, amiből 47 van, és a piacokat, meg a termelőket, amiből 50,
akkor
ez majdnem 200. De most azért választottuk, kicsit kezdett unalmas lenni ez a top 300, és gondoltuk, hogy szigorítunk egy kicsit, de ez a top 100, ez most csak étterem. Cukrászda, étterem, és külön van a...
És hát büfék azért, strandbüfék azok ott van.
Persze, azok benne vannak. Hogy miért kellett egy kicsit szigorítani? A szerkesztői elv az ugyanaz. Az óramutató járásával balról jobbra haladva 6 régió, és minden régióban durván 16-17 étterem, illetve cukrászda. Ezek valóban most a legjobbak. De ezek nem, ez mindig ördögi, mert akárhogy is csináljuk, ami egyes, vagy ami legelő van, arról mindenki azt hiszi, hogy ez értékbe sorol.
Rangsor vagy.
Holott ez nem az, ez az óramutató járása szerint, ahogy a helyek egymás után következnek.
Igen, pedig hát azt tudjuk, ugye rendre elhangzik, mi is erről többször beszélgettünk a gasztrokalauzzal kapcsolatosan, hogy nem akar hagyományos értelemben vett olyan gasztro vagy étterem kalauz lenni, ami pontozna, rangsorolna, minősítene. Ez így van most az idei kiadványnál is, vagyis vállaltam, vagy felvállaltam mindig is egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak,
kedvenc,
egy ilyen kulináris iránytű, vagy egy ilyen kulináris utikönyv.
Így van, ez a Magyar Konyha kedvencei, és ezért semmilyen olyan elemzői, tesztelői felelősség, mint ami a Michelin vagy a Gomio esetében követelmény, itt nincs. Tehát itt gyakorlatilag 14 éve gasztrokulturális újságírással foglalkozó emberek szinte most már következetesen ugyanazt a régiót nézik.
De tehát, akkor fel is vállaljátok azt, hogy ez akár lehet egy szubjektív.
Ott van
is
a szerzők neve hátul, ebben sok szubjektivitás is van, de hát aki 14-15 éven keresztül egy adott régiót vizsgál, mert ott van nyaralója, vagy minden évben ugyanoda megy, ezek kialakult körök. Ezt pontosan tudod, te is majdnem mindig ugyanoda mész, és onnan kirándulsz el. Ott már az összes sépet, összes éttermest, összes termelőt ismerjük, és gyakorlatilag ők fogadnak már eleve azzal, hogy nyílt egy új hely, bezárt egy hely. Tehát, hogy honnan van az információ? A saját tapasztalaton túl a megbízható informátoroktól. Tehát körülbelül 1000-1500 hely van a fejünkben, és ebből alakul ki ez a 100.
Ugye azt mondtuk, hogy nincs pontozás, és nincs minősítés, meg nincs rangsor, de hát nyilván pusztán az, hogy ajánlottan bekerül a kalauzba egy hely, az valamilyen formában azért mégiscsak egy minősítés, ahogy talán az is, hogyha történetesen kikerül onnan, és most azért az idei kiadványban, mivel hogy szűkebb azért a merítés, azért többen is kikerültek. De emlékszem én arra, hogy még az első időkben volt olyan hely, talán az első gasztrokalauzok esetében beszélgettünk is erről, hogy volt olyan hely, ahol a tulajdonos vagy az étterem vezető kifejezetten kérte, hogy ne szerepeljen a kalauzban, mert hogy akkor vélhetően megnő az érdeklődés, megnő a forgalom, már pedig arra mondjuk az illetőnek egy kis hely lévén nem volt megfelelő kapacitása. De úgy tudom, van olyan eset is, hogy valaki dühötten cafatokra tépi a kalauzt, mert hogy évek óta nem tud bekerülni ebbe a kiadványba.
Hát ez látom, tájékozott vagy. Ez most fordult elő 15 év alatt először, hogy valaki bedühödött.
Hát aki megírta, de lehet, hogy azért voltak már többen, akik dühösek voltak.
Jó, hát mi arról tudunk, ami eljut hozzánk, de ez most ugye dokumentálva van a Facebook oldalon.
Igen.
Hogy mit tudok erre mondani? Hát az imént mondtam azt, hogy közel 1500 hely van a fejünkben. Hát ő most valamilyen ok miatt nem volt benne.
Egyébként, igen, de ő azt írta, hogy ő soha nem volt benne az előző 14.
Igen, egyébként a neve ismert, és ő idén márciusban vett egy food truckot, és ugye hát ez még nagyon tisztázatlan, hogy hogy működik, de jól néz ki az a food truck. Én személy szerint semmi kifogásom nincs az ellen, hogy ő bekerüljön. Sajnálom.
Valahogy kikerült még a tesztelőkör.
Nem került ki, nem volt benne soha. Tehát jelen pillanatban inkább úgy lehet fogalmazni, hogy valamilyen ok miatt nem került be, de ennek nem személyes oka van. Ugye hát ismertek a étterem kalauzok történetéből a nagy esetek, amikor Paul Bocuse, a híres német kritikust kidobta az étterméből, mert vidéki kocsmárosnak nevezte. Vagy amikor Witt Zsigmond kitiltotta, ő német, híres német séf, kitiltotta a másik nagyon híres kritikust, vagy amikor forró levessel öntötték nyakon az egyik francia kritikus tűkben, a szakácsok úgy tettek, mintha megbotlottak volna. Tehát ez egy nagyon... mondhatnám azt, hogy a gasztronómia kertje tele van mimózákkal. De,
és olykor tele van indulatokkal is.
De ugyanakkor meg én megértem ezt. Valaki tényleg dolgozik, és tényleg meg akarja mutatni saját magát, és valóban úgy érzi, hogy ő neki méltó helye lenne, és nincs benne, akkor én teljesen őszintén elfogadom, és meg is ígérem, hogy meg fogjuk nézni, és a lehető legkövetkező alkalommal akár már az újságba is beletesszük, mert nem úgy néz ki, hogy egy amatőrrel van dolgunk.
Mondjuk az jutott ennek kapcsán eszembe, amit mondasz, hogy azért nyilván nehéz körbejárni, akár az új helyeket, vagy a régiekhez is újra ellátogatni, mert hogy azért, hát ugye folyamatosan nyílnak új helyek, persze vannak, amelyek bezárnak. Vannak arról egyáltalán adatok, vagy számok, hogy a Balaton környékén, most csak a Balaton környékéről beszélgetünk, hogy ott milyen nagyságrendben vannak vendéglátóhelyek, éttermek?
Hát a 2024-es központi statisztikai hivatal szerint Magyarországon 10 000 emberre jut 45 étterem. Ez melegkonyhás éttermet jelent, tehát ebbe benne vannak a bisztrók is, meg szerintem a strandbüfék is, ez nem teljesen pontos, de ez azt jelenti, hogy Magyarországon 45 000 étterem van. Most ez megyékre kivetítve azt jelenti, hogy körülbelül olyan 40-50 étterem jut 10 000 főre megyénként a lakosság arányában, de kilométer magasan a legmagasabb ez a szám a 3 Balatont övező megyében, Zala megyében, Veszprémben és Somogyban. Ott 70 és 82 között van. Tehát még Budapest, a maga a főváros is alig vetekszik ezzel, hogy 10 000 főre 80-82 étterem is jusson. Ez teljesen egyértelműen számomra azt bizonyítja, hogy a Balaton térsége a legjobban ellátott hely. Most persze erre jogosan mondhatja bárki, hogy jó, de ez szezonális. Ez nem egész évben nyitva tartó. Ez igaz. És jogosan mondhatja azt is, hogy borzasztó nagy a fluktuáció. Most azért választottuk idén azt, hogy az új helyeket nem besoroltuk a régiek közé, mert a régiekről 8-10-15 éves tapasztalatunk is van. Az új helyekről nincs semmi, mert a többségük 1 vagy 2 hónapja nyílt, de ugyanakkor bizalmat szavaztunk nekik, betettük, ezzel bizonyos reklámot is biztosítunk, a megmaradásukat segítjük, ez egy szolgálat, ha akarod, hogy ebből jövőre mennyi marad meg és kerülhet be a nagy listába, az majd kiderül.
Igen, tovább... hát ez azért is nehéz, mert ugye ezeket a helyeket körbejárni, a kiadvány ugye június végén jelenik meg, tehát ez azt jelenti, hogy valamikor jócskán az előszezonban, vagy az előszezonban kell meglátogatni ezeket a helyeket.
Hát olyan hely, ahol legalább valami minimális tapasztalat ne lenne, tehát legalább egy ételtnek hostoltunk volna, vagy ne ismernénk magát a séfet, aki garancia, vagy a tulajdonost, aki új helyet nyit, olyan nincs benne. De olyan azért van most külön az új helyek, azért vannak különvéve, ez 47 az idei számban. ők nem működnek még folyamatosan. Most van olyan, amelyik például most kezd el folyamatosan működni. És majd az elkövetkezendő szezon, meg az elkövetkezendő időszak mondja meg, hogy egyébként jogosult-e vagy nem.
Azt látszik a kiadványból is, meg hát, hogyha megnézzük a korábbi kiadványokat is, hogy nagyon is változik a gasztronómia a Balaton körül, de ahogy a bevezetőben is olvasható, azt írjátok, hogy 2026-ban elsősorban a street food és a gyorsan fogyasztható fogások határozzák meg a balatoni gasztronómiát. Hát ugye tópartról, nyaraló régióról lévén szó, ez talán nem is meglepő, gondolom itt azért kevésbé lehet terepe a fine diningnak. Tehát nyilván ez a street food vagy beach food, mert ugye bekerült a szóhasználatba évekkel ezelőtt éppen a balatoni helyek kapcsán a beach food is.
Na most ez nagyon érdekes, mert arra biztos vissza tudsz emlékezni, hogy volt egy kísérlet, hogy a budapesti fine diningot levigyék a Balatonpartra.
Tavaly előtt is voltak
hát
erre kísérletek.
Hát inkább 2-3 éve tetőzött ez.
Hát és tavaly mondjuk például Rácz Jenő is megpróbálkozott, egy szezont élt meg, és aztán most már nincs is
így
az
van,
a hely.
Tehát az én tapasztalatom az, hogy a balatoni fine dining nagyon-nagyon kevés helyen vált be. És most már a kis tücsök vagy a Sparhelt sem szereti a Balatonfüredi Sparhelt és a Szemesi Kis Tücsök, vagy a Villa Kabala. Ők sem szeretik, ha őket fine diningnak minősítik. A fine dining valahogy nem passzol a balatoni életérzéshez. Tehát a balatoni életérzéshez sokkal jobban passzol a rozéfröccs, a tejfölös lángos, az aranypart, aranyhíd, az esti élet.
Tehát a lazább helyek.
A színek, a türkiznek az árnyalatai, mint a batiszt, vagy damaszt, abrosz, a kesztyűs pincérek, amik egyébként már a világban is a fine diningból kezdenek kimenni a divatból.
De Kistücsökben, meg ezeken a helyeken talán korábban sem volt ez, csak inkább a menüben próbáltak ehhez igazodni, és azért én azt látom, említetted ugye a Villa Kabalát, hogy a Villa Kabalában is azért például van degustációs menü, ami azért jellemzően a fine dining helyeknek a
igen, de ezeknek a száma nagyon csekély lett. Tehát ha megnézed, Michelin ajánlás is már olyan helyek kaptak, amelyek sokkal egyszerűbbek és közelebb vannak a bisztróhoz. Néhány Michelin ajánlás van a Balaton
közül. De ez is nagy dolog, azért vannak, igen, Michelin ajánlott helyek. Igen.
Tehát az egész világban egy őrületes változás zajlik. Tehát a gasztronómiában, ami egy borzasztóan érzékeny szakma, mondok egy példát. Most, hogy a Velencei tó körül bezártak a helyek, most egy kicsit enyhült, ezt séfektől és tulajdonosoktól hallottam, kicsit enyhült a nyomás a Balatonon, mert akik bezártak a Velencei tó körül, azok ugye most állást keresnek a balatoni helyeken. De ami a...
Kevésbé lehet munkaerőhiányról beszélni a balatoni?
Hát enyhítette, ez kétségtelenül enyhítette. Ennek ellenére megmaradtak a kihívások, tehát megmaradt továbbra is az energiaárak őrületes magas, mi volt a bizonyos minőségi munkaerőhiány.
Hát és az alapanyagok sem lettek olcsóbbak.
A szezon egyáltalán nem bővült, tehát nem sikerült júniust bevonni. Talán szeptemberig a vénasszonyok nyara majd ezen
igen,
segíteni
de
hát
ugye
fog.
A szlogán meg a törekvés az az egész évben Balaton, tehát nem csak, hogy a szezont meghosszabbítani, sőt, hát ugye éppen néhány héttel ezelőtt ugyanebben a műsorban itt volt a balatoni körnek az elnöke, Pak Gábor, aki arról beszélt, hogy tulajdonképpen is Lapos a Bence és a korábbi elnök is ezt hangoztatta, hogy a szezon szót azt ki kéne törölni, és azt el kéne felejteni, hogy szezon. Balatonra nem szabad csak fürdőrégióként tekinteni, hanem van 2 hónap, amikor fürdeni is lehet a tóban, de hogy ezt a szemléletet meg kell változtatni. De hát ez még úgy tűnik, hogy ez odébb van.
Hát nekünk piktogramok próbálják orientálni az olvasót, és ezek közül a piktogramok közül az egyik azokat a helyeket jelöli 365-ös számmal, amelyek egész évben nyitva vannak. De azt sajnos nem lehet tudni, hogy ezek a helyek valóban nyitva vannak-e, hétfőtől vasárnapig,
vagy
hosszú hétvégéken vannak nyitva, és főleg nem jelöli azt, hogy nyáron, ha teljesen egész héten nyitva is vannak, vajon ez hogy van novemberben, vagy decemberben?
Igen, egy novemberi ónos esős csütörtökön nehéz mondjuk Fonyódon nyitva tartani egy helyet. Szó volt már arról, hogy dominál most az úgynevezett tóparti street food, vagy a beach food a Balaton parton is, és ez lett az igazán hangsúlyos a balatoni gasztronómiában. De azért talán erről is beszéltünk már a korábbiakban, hogy azért a büfé kínálatát is alakította, formálta a kreativitás, a kreatív konyha felé nyitás, az újra való nyitás. Tehát az a klasszikus balatoni gasztronómia hármas egység, a lángos, palacsinta, hekk azért igencsak meghaladottá vált, úgyhogy persze azért ezekről sem kell lemondani a tóparti büfékben. Bár egyébként a beach food forradalom egyik fő helyén, a Balatonudvari Kalóz büfében ott van egy felirat egyébként, hogy a hekket száműztük, és hát tényleg sok helyen lehet már találkozni a hek, vagy az argentin hek helyett, a nem tudom hány ezer kilométerről érkező argentin hek helyett, például a keszthelyi tokhallal, vagy például olyan fogásokkal, ami tavaly az év strandétele, mert ugye van már egy ilyen verseny is, ahol mindig megválasztják az év strandételét. Az év strandétele tavaly az a balatongyöröki kicsi csóka jóvoltából lett a bivajtatár velős csont csónakban. Szóval, ha ezt beillesszük, hogy itt gyakorlatilag strandbüfékről van szó, akkor itt egy nagyon izgalmas gasztronómiai váltás is történt. Hogy látod ezt?
Hát úgy, hogy a fine diningnak és a kreatív konyhának, a szerzői konyhának óriási hatása volt a Balatonra is. És itt, ami a legeslegfontosabb, az az, hogy már nem kell kiutazni se Burgenlandba a metróba vásárolni, se a francia Rongy piacra, hanem idehaza a tó körül 30-70 kilométerre, de még talán közelebb is, megtalálhatók azok az alapanyagok, amik a minőségi konyha lehetőségei. Tehát ezt nem csak Gundel Károly, Paul Bocuse is mondta, hogy jó alapanyagot el lehet rontani, de rosszból soha nem lehet jót főzni. Tehát a legnagyobb fejlődést én az alapanyagok iránti tudatosságban látom. A legegyszerűbb...
Meg hát, hogy egyre több termelő van jelen.
Hát egyrészt a tópart körül.
Mert ugye ez egy sajátos egymásra utaltság, ezek a büfék, vendéglátóhelyek és a termelők egymásra utaltsága.
Hát évekkel ezelőtt még magam is szórakoztam azon, hogy volt olyan sép, aki lement és kontrollálta a Balaton felvidéken, hogy az a tehén milyen szénát, milyen szalmát, milyen füvet legel, és hogy ez csomó sép megpróbált tulajdont is szerezni. Ugye a kapirgáló csirkétől kezdve a boldog disznóig, boldog malacig, ezek akkor szlogenek voltak. Ma ez már teljesen természetes. Tehát ma senkinek a tó körül a legelvetemültebb egynyaras vállalkozónak sem jut eszébe kínai lángosporból lángost készíteni. Az egy más kérdés, hogy a lángos mérlet 2800 forint közben. A villany árak és
hát az energia árak, az
igen, az egész, ezt el tudjuk sorolni, csak éppen a jövedelmünk ennek arányában nem növekedett.
Igen, pedig ugye azért érdekes, mert a lángos már emlegettük többször, de hogy ez a sajtos tejfölös lángos mindig a fokmérője a balatoni árnak, és hogy mennyivel lett drágább idén a Balaton az előző szezonhoz képest. Általában ezzel szokták...
Igen, pedig bevehetnénk a benzinköltséget is, a szállásköltséget is, őrületes árban, őrületes módon emelkedtek a koktélárak. Igen. És ugye itt van egy probléma, amiről nem szoktunk beszélni, ez a bor kérdése, hogy csökken-e tovább a borfogyasztás, vagy nem. Mi a tipikus balatoni ital? Ugye számomra nem
igen, tudom... pedig nagyon sok gasztronómiai kezdeményezés, vagy hát úgymond új fajta nyitás, az pont a balatoni borászatok felől indult, ha én jól emlékszem.
Annak idején, de most már ez egy kicsit megtorpant. Nem tudom, tudod-e, hogy a világ borfogyasztása hány százalékkal csökken?
Nem tudom, de markánsan csökkent. Hát a hazai borászok is kongatják a vészharangot, és különböző borkoktélokban gondolkoznak, és hát azért ilyenkor szoktam azon eltöprengeni, hogy amikor amikor olyan neves borászoknak, mint akár a Légli, akinek ugye szintén most behozta a gasztrovetületet is a Balaton környékére, vagy a Boknak azt mondják, hogy csinálj borkoktélt, hát akkor az azért gondolom, hogy ez meglepődik ezen.
Hát meg az alkoholmentes bor, amit ugye olasz borászok meg akarnak tiltani, hogy alkoholmentes bornak lehessen nevezni, ne lehessen bornak nevezni, ha alkoholmentes.
Igen.
29 liter volt a per fő átlagos borfogyasztás még egy 10 évvel ezelőtt, és most 19 liter.
Ez a Magyarország?
Ez a magyarországi, nagyon hasonló a németországihoz is.
De az olaszoknál, franciáknál, és akik azért ilyen bevallom, nagy boros nemzetek
bevallom,
ott
nem
is.
Tudom, de ugyanúgy panaszkodnak. Ugye egy nagyon jó olasz cikket olvastam, ami ennek a jelenségnek az okát megpróbálja magyarázni. És nem a longevity, a hosszú élettitka az elsődleges. Az elsődleges az, hogy igazából a fröccsözés az a boomereknek volt a szokása. A következő generáció...
Pedig ezt is emlegetjük azért, amikor azt mondjuk, hogy te is említetted, amikor balatoni életérzés, akkor kint ülni egy teraszon, egy borteraszon, és egy hosszú lépés.
Rozé, hosszú lépés, harmatos pohárban, a kezed a partnered vállán, igen, és szemben nézed a lenyugvó napot.
Igen, na most ezt felváltotta az Aperol Spritz, vagy a Negroni.
Hát sőt.
Vagy még a koktélok.
Tehát úgy mondja ez az olasz cikk, és ez nagyon megfogott, hogy a boomerek, ugye, akik 60-80 közöttiek, kezdenek kihalni, ők voltak az igazi nagy borfogyasztók. Aztán jött az X generáció, ezt egy boomert egyáltalán nem érdekelt, de az a tétel, hogy az alkohol az káros. Ugye, sőt, mi még azt tanultuk a francia paradoxon miatt, hogy a jó tanninos vörösbor, igen, az a hosszú élet titka.
Annak a fogyasztása meg különösen visszaesett a vörösborok fogyasztása.
Hát, sőt, a tanninosoké végképp. Tehát a boomerek kezdenek kihalni, csökken az a borfogyasztás. Az X generációt már elérte bizonyos szempontból az egészségügyi tudatosság, de még fogyaszt. A Z generációnál viszont valóban az Aperol Spritz. Az alfa generáció, alfa generáció pedig nem is iszik bort. Azt se tudja, igen, hogy micsoda. Tehát a legelső egy generációs probléma. A második, hogy túl sok borászat lett, és túl sok bort termelnek ehhez a csökkent fogyasztáshoz képest. A harmadik, nem tudom, tudod-e, az egy döbbenetes adat, az Európában eladott borok 85%-a spanyol tartályos bor. És ezek azok a borok, amiket 1000-2000 forint per palack áron meg lehet találni a plázák legalsó polcain. Tehát a minőségi borfogyasztás, amely eleve csak a borfogyasztás 5%-a volt, az döbbenetesen szűkül, főleg a vörösboré. Ezek a szőlőkivágások, különböző nagy borászatok megszűnése. Eközben érdekes módon, ugyanúgy, ahogy mindenben, a luxus növekszik. Tehát ahogy arányosan az emberek szegényednek, de egyre több Lamborghinit lehet eladni, és egyre több Hermès táskát, a boroknál is ugyanez a helyzet, az igazi bordóik, a Petrusok, meg ezek több ezer euróért kelnek el per palack. Na most a legújabb statisztikák szerint több millióval nőtt a világon a dollármilliómosok száma. De hát nem tudom, hogy ennek mi az oka, de soha ennyi gazdag ember a Földön nem volt. És mivel ezek az emberek nagyon rövid időszak alatt gazdagodtak meg, nevezhetjük őket új gazdagoknak, nouveau-richesnek, ezzel szemben mondja egy híres francia humorista, hogy én meg ancien pauvre vagyok, tehát vannak az új gazdagok és a régi szegények. A borok esetében nem a balatoni borok fogyasztása növekszik, hanem a luxusé. Balatonon nagyon kevés Petrus kaliberű, sőt, ez egyáltalán nincs. És ezért azt gondolom, hogy ezért próbálkoztak meg rengetegen a rozéval, ezért próbálkoznak meg rengetegen a pezsgővel. Mert például a pezsgőfogyasztás növekszik.
Hát, hogy a gyöngyözőborra.
Az a pezsgő kategóriába soroló.
Igen. Azért még visszatérve ahhoz, hogy ugye a borfogyasztásban is markáns változások vannak, és hát azért a gasztronómiában is beszéltünk erről, hogy markáns változások vannak, de tegyünk talán egy kitérőt, mert az jutott eszembe, én gyerekkorom nyarairól emlékszem arra, hogyha balatoni étkezés, akkor a strandbüfék mellett a csárdák voltak a meghatározóak. A keletnémet turisták párás szemmel keresték, hogy hol van a paprika csárda, például Szántódon, én ott töltöttem a gyerekkorom nyarait, hol lehet gulyást vagy birkapörköltet enni. Én azt látom, hogy a csárdáknak a jó része az mostanra vagy eltűnt, vagy teljesen átalakult, eltűntek ezek a vaskos műbőrbe kötött étlapok és a tányérról lelógó mikrozott hússzeletek, de mint műfaj is eltűnt a Balatonról, vagy a Balaton mellől a csárda, vagy van még olyan, hogy modern csárda?
Hát ez jó kérdés. A 3P, ezt annak idén így neveztük, paprika, piroska, puszta. Ez valóban kötődött a buszos keletnémet turistákhoz, a vastag több száz ételt tartalmazó étlapokhoz. Ezek a típusú csárdák, amiket becsali csárdának neveztünk annak idején, Zimmerferi, emlékszel.
Kapcsolódott ehhez, persze.
Ez valóban úgy néz ki, hogy megszűnt. Vagy legalábbis, hát semmiképp nem éli a virágkorát. Hogy van-e modern csárda, hogy át tudott-e néhány csárda élni? Hát mi volt a csárda? A csárda két fő helyen volt csárda. A Bakonyban, a Gyalogbetyárnál, és az Alföldön, a Pusztaságban. Ezek a csárdák a vidék fogadói voltak. Ha akarod, a vidék restiei. Tehát amikor itatni kellett, ennek nagyon komoly tradíciója volt. Petőfi Sándor nem véletlenül mondta, hogy a csárdák költője vagyok. Ugye még a Nász éjszakáját is csárdában töltötte, utána mentek Koltóra, a Teleki Sándor kastélyába. A csárdakultusz kihalása végtelenül keserű, mert ahelyett, hogy megújult volna, és a tipikus csárda ételeket megújították volna, megmaradt volna.
De újra gondolt birkapörköt?
Nem, hanem a húsételek minősége, a köretek minősége, hát hol tudsz te ma slambucot enni?
Hát kevés helyen.
Hát én egyet sem tudom.
Sőt, hát szerintem, ha ott van az étlapon, akkor nagyon sokan rácsodálkoznak, vagy rácsodálkozunk, hogy akkor ez...
Ki az, aki ma tarhonyát eszik? Mikor ettél utoljára tarhonyát?
Én ettem, mert például pörkölt mellé köretként szeretem.
De milyen pörkölt? Birka pörkölt?
Nem birka, nem.
Mondjuk a birka pörköltöt a mai nép fagyuszagúnak érzi, meg se eszi.
Igen.
Tehát birka pörkölt tarhonyával, kovászos uborkával, ilyet a Balaton környékén.
Azért találni biztos, szerintem.
Igen, találunk.
Szerintem találni. Igen.
A V-harangban?
Hát nem tudom, de...
Hévizen?
Lehet. Hát ott például igen, kint
ott
igen.
Ott is jártál?
Hogyne, persze.
Hát te egy haspók vagy.
De Hévizen elég gyakran megfordulok, és ott oda ki szoktunk menni, igen, arra helyre. Egyébként még a termelőkre azért térjünk vissza, hogy szabadat ne felejtsd, mert ugye szóba került ez, hogy itt azért van egy ilyen együttműködési háló és egy egymásra utaltság, és azért ennek kapcsán az jut az eszembe, hogy vajon rendre a termelők kialakult valóban már egy olyan hálózat, ami rendszeresen és kiszámíthatóan úgymond ki tudja szolgálni ezt a megnövekedett gasztronómiai kínálatot. Én olvastam egy interjút a múltkorában egy balatoni étterem tulajdonossal, aki azt mondta, hogy a COVID annak idején elsöpörte a beszállítóknak, a megbízható és jó beszállítóknak a felét, és azoknak egy része nem is, vagy a nagy részük nem is tért vissza. És azt mondta, hogy pont ezzel a kiszámíthatósággal és a rendszerességgel van baj, mert mondjuk Marika néni kedden tud 10 kiló paradicsomot szállítani, csütörtökön már egyáltalán nem tud, aztán pénteken meg tudna megint 15 kilót vagy 25 kilót, de hogy rendszeresen minden nap azt a ő általa elvárt vagy kívánt mennyiséget meg éppen nem tudja szállítani. Szóval hogy működhet ez?
Ez igaz. azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy probléma. Például hiába tenyészt valaki, akár magyar tarka tehenet, vagy akár anguszt, ha nincs a környéken vágóhíd, 1-200 kilométert kell utazni, hogy a saját állatát levágja, és csak azután tud az éttermeknek szállítani, ez nagyon-nagyon nagy gond. Tehát az ipari minőség, vagy az ipari megbízhatóság, az vitathatatlan. Tehát ha én kecskét akarok, milyen hentesnél tudok kecskét venni? Tovább megyek. Mennyi a garancia arra, hogy menetrend szerint legyen báránylapocka? Pedig volna rá kereslet, de a magyarok 90%-a kétfajta húst teszik, disznót és csirkét. 90%-a. Mint ahogy a halak esetében szűkíthető a kör. Most nagyon nagy vonalú leszek, ugye a hekket, a hek után következően azt kell mondanom, hogy afrikai harcsa, aztán
hát mert ezekben ugye nincs,
keszeg,
nincs szálka, és ahol megjelenik már a szálka, mint a keszeg, ott már a Balatonnál az...
Hát a kievett utoljára kecsegét, kievett utoljára sáprányos kecsege hallevest, amiben nincs piros paprika.
Krúdi Gyula.
Krúdi Gyula se nagyon. Tiszakécskén meg a Tiszánál még néha lehet találni. Ugye Balatonon igazán illenék a fonyódi petyeket műsoron tartani.
Ez a keszthelyi tokhal például, az erőteljesen ott van.
Igen, az kétségtelenül.
Tehát a fish and chipset abból csinálják a legtöbb.
Az kétségtelenül jelen van. De a tehettél már jó petyeket?
Nem.
Ez a balatoni halászlé. Mert ugye a régi mondás szerint háromfajta halászlé volt Magyarországon. A dunai, ez a bajai, ha akarod, igen, a tiszai és a balatoni. A balatoniban a fogas, a másik kettőben a harcsa, meg a kecsege volt a minőségi hal. Egyébként apró halak természetesen indulásképpen. A balatoni fonyódi petyek nevű halászlevet, azt tipikusan balatoni halakból csinálták. Márna. Azt se tudjuk, hogy micsoda. Compó.
Na de az, hogy ha már a halakról beszéltünk, és a balatoni halakról, az, hogy nincs balatoni halászat, az mennyiben érinti a gasztronómiát?
Most nem lesz.
Hát, hogy akvakultúrából szerzik be a halakat.
Ez a világon mindenütt így van. Ha Bretagne-ban utazol, akkor a legjobb rákok, meg a legjobb kagylók a tengerből elkerített akvakultúrában tenyésznek. Tehát ez nem volna baj, ha az akvakultúrák minőségi tenyészetek volnának. A halászott hal, amit ugye külön szoktak az étlapokon feltüntetni, hogy horgászott hal, ez hát azért ez luxus. András büfében szoktál ott oda járni?
Igen.
Vagy a patkó, fogas
az
nagyon
a Márdiban a patkó büfében, ha már így soroljunk. Helyeket egyébként mind megtalálható a Balaton gasztrokalauzban, tehát ott is nagyon nagy a úgymond horgászott halakból a választék.
Hát az András büfé tulajdonosa képes volt a fogas méretének megfelelő edényt készíteni, amiben sütötte. De azt mondom neked, hogy mikor ettél utoljára kősüllőt? Mi a hát különbség?
Süllőt.
Már önmagában süllőt.
A süllő is. Ugye? Igen. Meg hát aranyárban van, ugye? Igen. Egyébként még visszatérve a balatoni gasztrokalauzra, és beszéltünk itt újdonságokról, megújuló helyekről, megújuló gasztronómia, de érdekes újdonságok, sőt ehhez kapcsolódóan is érdekes történetek is vannak. Például épp a napokban megnyílt a Déli Part első rooftop bárja, a Balaton Mária fürdői portétterem tetején, de nem is ehhez kapcsolódik az érdekes történet, hanem az alsőrsi fedélzett bisztróhoz, amit a balatoni vízimentők működtetnek. Erről van is egy külön riport, egyébként nem a Balaton gasztrokalauzban, hanem a Lapszámban, a Magyar Konyha nyári lapszámában. Ennek ugye az az érdekessége, hogy itt az éttermi nyereség a vízimentési feladatok támogatására megy. A szlogen is nagyjából az, hogy jót enni, és egyúttal jót tenni.
Hát ez jó, egy nagyon érdekes történet. Jó tevő, jó tevő.
Így van.
Ez engem is megfogott, ez a fedélzet bisztró, mert álmomban nem gondoltam arra, hogy a vízimentést az állam nem finanszírozza, igen, nem szubvencionálja.
Mondjuk azért van séf, tehát nem a vízimentők
nem a séf puszik be.
Igen.
De most ugye a legújabb hírekben szinte hetente van egy baleset. Tehát igen, most, ha jól emlékszem, ugye az apa csak a fiát tudta megmenteni, az a Dunában volt, ugye?
Igen.
Tehát
igen.
Az, hogy a balatoni vízimentők gasztróból tartsák fenn a vízimentést, ez azért ellentmond annak a félelmünknek, hogy a balatoni gasztronómia tönkre megy, de itt valószínűleg az a lényeg, hogy ez egy nagyon szerencsés PR találkozás, nem negatív értelemben, ez teljesen pozitív.
Ja, mindannyiunknak vannak kedvenc balatoni települései, szerintem balatoni helyei, ahova köthetők emlékek, élmények, akár ízélmények is, és ahova mondjuk évről évre, vagy nyarakon, több nyáron keresztül is visszajárunk, és hát ennek kapcsán azért van, aki az északi partra esküszik, van, aki azt mondja, hogy csak is a déli part. Sokan mondják, hogy azért a balatoni gasztronómiai változások a Káli-medence felül indultak, és csatlakozott ehhez a balatonfüredi régió. De hogy látod, hogy gasztronómiát tekintve van különbség, érezhető különbség az északi és a déli part között? A Balaton gasztrokalauz, hogy megint erre visszatérjek, egyként ajánl jó helyeket az északi és a déli part vonatkozásában is, de azért azt szerintem megállapíthatjuk, hogy még manapság is más vendégkört vonz Füred és az északi parti régió, Szigliget, és mást mondjuk Siófok és Siófok környéke. És talán ez a vendéglátóhelyek kínálatában is tetten érhető. Hát, mondom ezt én, de nem, javíts ki, ha nem
ez, de ez teljesen jogos. Tehát úgy lehet megfogalmazni, hogy a Káli-medencében és az északi parton jobban testközelben voltak a tenyésztők, termelők, borászok és a gasztronómusok. A nagyon hosszú idő után nőtt fel ehhez a déli part, amit hogyan fogalmazzak, hogy nehogy bántó legyen, hétvégi turistáknak szoktak minősíteni, és érdekes módon le volt szakadva a kezdhelytérség is.
De az most jön föl?
Nagyon erősen jön föl, ez kétségtelen, és ugye a déli partnál a borászok is a Lelle környékére, Boglár környékére összpontosultak, az északi part jobban ellátott volt. Tehát a fejlődést tekintve az északi parti borászok, a Káli-medence, Füred és Tihany, ehhez csatlakoztak a Lelle térsége, és most éri utol Keszthely és Siófok. És ez azért azt jelenti, hogy lényegesen több helyen van már kínálat, már nem kell 30-40 kilométert menni. Annak idején, mikor mi Siófokon voltunk, mindig a Rozmaringba mentünk, az egy negyed-fél órás minimum út volt. Ma már Siófokon is lehet találni, nem csak a Malagardent jó helyeket. Én a déli parton kitartó, hűséges, hideg kovászolt uborka leves evője vagyok a kis tücsöknek. Nekem
de ez nagyon sok más helyen is megjelent a kovászos uborka leves.
Igen, hát ami jó, azt azért hamar megszokjuk. Aztán szeretem a füredi sparheltet, de rengeteg András büfét. Közelebb van a déli part kétségtelenül, és bár megépítették most ezt az elterelő utat északra.
Hát igen, de azért mondjuk Szigligetre vagy Badacsonyra lejutni. Hát
Szigligeten a kikötő étterem, azt ismered például?
Ismerem meg. Hát Szigligeten ugye a Villa Kabalát emlegettük, az igen.
Ami
az
külön téma volt még pár évvel ezelőtt, hogy ha hajóról érkezel, akkor hol tudsz enni? Mennyire kizáróak ezek a jachtklubok? Most már a jachtklubok többsége is nem csak vízről közelíthető meg, hanem kívülről is beengednek embereket. Tehát a gasztronómia az egy lutri, ugyanolyan, mint a házasság, vagy a szerelem. Nagyon könnyen csalódhatsz, de ha beletrapálsz, és ha jó rendelsz, és ha következetes vagy, mert mondjuk egy helyen valami nem tetszik, azt nagyon udvariasan megmondod. Tudod, mi volt a legjobb éttermi kritikai tiltakozás?
Nem.
Podmanicki Frigyes, meséltem, nem?
Nem.
Elmondhatom?
Persze. Ilyen végszóként.
Jó. Podmanicki báró, a Frici, aki Pepita nadrágokba járkált, és Pestnek, Pest vőlegényeként egy ismert figurája volt.
A Van hát Petics, Krúdi egy regényt is írt róla.
Így van. A Van Peticsben, a Gundel elődjében ebédelt. És két légy is volt a levesben. És a következőképp tiltakozott. Kéretem Van Petics urat. Kirohant Van Petics. Drága Van Petics úr, én nagyra becsülöm, hogy maga megpróbálja eltalálni az ízlésemet. De a mostantól kezdve, ha lehet, külön kis tányérba szervírozza a legyeket, és majd én eldöntöm, hogy hányat kérek.
No, hát az említett lútrit, vagy a csalódás lehetőségét északi parton és déli parton egyaránt csökkenthetjük, hogyha mondjuk a Balatonhoz magunkkal visszük a Magyar Konyha nyári lapszámaként megjelent Balaton gasztrokalauzt. Erről beszélgettünk az elmúlt órában a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjével, Vinkó Józseffel. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.